Hallgassuk Isten igéjét nyitott szívvel, Máté evangéliuma első fejezetének második felét, a 18-tól a 25-ig terjedő verseket.
Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét. El akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Íme, a szűz fogam méhében, és fiat szül, akinek neve Imánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és aszerint is cselekedjünk. Kedves testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, taníts minket imádkozni. Te szüntelenül figyelsz ránk, mi pedig minduntalan elkalandozunk, mással törődünk, és nem figyelünk rád. Hol a gond, hol az öröm, hol egy szépnek látszó gondolat, hol egy újabb csábító cél az, ami eltérít tőled. És ha néha figyelmeztetsz, hogy én kiválasztottalak téged, tőled többet várok, még mi vagyunk megsértődve. Urunk! Mégis oly csodálatos, hogy így szeretsz minket. Szentlélek, Úristen, kérünk téged, hadd lehessünk engedelmes, hittel imádkozók, hiszen nincs annál nagyobb kiváltság, mint hogy te, a világ ura, meghallgatsz minket, sőt, beszélgethetünk veled éjjel-nappal. Te azt ígérted, hogy szemeimmel tanácsollak téged, és nekünk igen nagy szükségünk van ezekre a tanácsokra, ahogy botladozunk az élet terein. Te egyenként ismersz minket, hiszen a te teremtményeid vagyunk, és ezért magunkkal tartozunk neked. De tudjuk, hogy adósságunk nem fogy, hanem nőttön nő. Ha kétségbe esünk emiatt, akkor előlép Krisztus, és azt mondja, ne félj, mert megváltottalak. Én kifizettem az összes adósságodat, az adóslevelet odaszegezve a keresztfára. Urunk, kérünk azért, hogy segíts, hogy tökéletlenül is tudjunk neked hálát adni minden nap. Ámen.
A bűnbocsánat hirdetés igéit halljuk a mai vasárnapon János apostol első levelének első fejezetéből, a 9. versből. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minket minden bűntől. Amen. Ige hirdetésre készülve a 172. dicséretet énekeljük el.
Thank you.
Kedves testvérek, Isten igéjét az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetem közöttetek Máté evangéliuma első fejezetéből a 19. versnek egy részét olvasom fel az igehirdetés alapjául. József pedig, az ő férje, igaz ember volt. Amen. Foglaljunk helyet, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Hadd kezdjem, kedves testvérek, egy tavalyi adventi megrázó élményemmel. Ez még Siófokhoz köthető, de lehetséges, hogy némelyek talán, akik figyelik rendszeresen a különféle hírcsatornáknak a műsorait, maguk is találkozhattak vele a tavalyi év folyamán. Az adventi, a siófoki adventi mézes kalácsháznak a történetével. Siófok főterén hosszú évek óta, így az elmúlt évben is, gondolom idén is így van, egy igazi mézes kalácsházikó áll. Egy rendes, szép, nagy, ízlésesen kialakított faház, amelyben néha még a Mikulás is bebeül egy-egy órára. Ott áll a főtéren, és a nagy apropót az adja, hogy az egész faház az alapoktól egészen a tető csúcspontjáig mézes kaláccsal van beborítva. És amikor ez minden advent elején hatalmas szenzációként megjelenik a hírekben, adja magát a téma, hogy a sajtó kövesse ennek a mézes kalácsháznak a sorsát. És tavaly így advent folyamán az egyik híradás hallgatva, nézve rökönyödtem meg magamban a következő helyzetem. Oda megy a riporter egy kedves állampolgárhoz, aki jó ízűen falatozik a mézes kalácsházból. Oda megy hozzá a riporter, és megkérdezi tőle, de hát kedves hölgyem, nem aggódik? Hatalmas betűkkel ki van írva, hogy emberi fogyasztásra a mézes kalács nem alkalmas, mert be van vonva valami olyan különleges bevonattal, hogy bírja a környezeti hatásokat. Mire az illető csak annyit mond, de hát olyan sokan ezt csinálják. De hát olyan sokan ezt csinálják. És eszembe jutott akkor, amikor ezt így hallgattam, hogy milyen sokan vannak így Jézus Krisztus személyével is. Mennek azok után, a gondolatok után, amik szembe jönnek velük először a híradásokból, a különféle társaságokban hallott beszélgetésekből, és kialakítják a maguk véleményét Jézusról az alapján, amit hallanak különféle okos emberektől, különféle okos könyvekben olvasva. És így jutunk el oda, hogy a többség megy a tömeggel, megy a tömeg után, azt mondva, hogy de hát mindenki így vélekedik róla. És így történhet meg az, amiről egyház kerületünk püspöke is a héten egy nagyon jó hangulatú cikket írt egy internetes folyóiraton. Így valósulhat meg az, hogy tudományos műként mutattak be egy másfél hónappal ezelőtt Angliában egy történésznek a könyvét, aki mindenféle nagyon okos érvel alátámasztja, hogy Jézus kitalált figura, akit a római birodalom azért talált ki a zsidók számára, hogy egy kicsit kanalizálja a zélótáknak a túlbuzgó kedvét és a túlbuzgó hazafiasságát, és meglegyen az az alak, akinek a mentén, akinek a segítségével ezeket a forrongó zsidókat is be lehet terelni a római birodalomnak az aklába. És kedves testvérek, nagyon nagy csinadratta keretében könyvbemutató is volt, meg különböző vita fórumok Londonban erről a témáról. És az emberek rákapnak, mert Hát olyan sokan erről beszélnek, mert olyan sokan azt mondják, hogy ez az igazság. Nos, mindez azért jutott eszembe, mert az első dolog, ami előjött bennem ezt az igerészt olvasva, és tudva azt, hogy karácsony előtt 2 héttel egy adventi vasárnapon a szentesti történetről fogok prédikálni, hogy nem lehet ezt elégszer hallani és mondani, testvérek. Nem lehet elégszer elmondani az alaptörténetet. Mert ha mi nem mondjuk el, és nem hirdetjük újra meg újra az alapító történetet, mert hitünk itt kezdődik. Itt kezdődik, Máriánál, Józsefnél, a betlehemi jászolnál, igen. És ha mi ezt nem hirdetjük újra meg újra, akkor miért csodálkozunk azon, hogy mindez, ami erre az alaptörténetre épül, oly sok embernek, nagy tömegeknek nem jelent semmit. Nem lehet elégszer hallani. Nem lehet elégszer beszélni róla. Így, igen, most ilyen különleges helyzetben is, 2 héttel karácsony előtt, hiszem azt, hogy van célja annak, hogy ez az igevers az, ez az igerész az, ami ma itt elénk kerül. Nem fog ártani tehát. Szerintem egyikünknek sem, ha most is hallunk Jézus Krisztus születéséről. Hogy azért hagyjunk valamit majd az ünnepekre és a szentesti alkalomra is, arra gondoltam, hogy egy kicsit ma ezt a történetet József szemszögéből és József irányából közelítenénk meg. Olyan keveset tudunk Józsefről, olyan hamar eltűnik a színről, ha lehet így mondani. Még az egyiptomi menekülés, majd az onnan való visszaérkezés után megemlíti egyszer az evangélium, és utána eltűnik a színünk, a szemünk elől. És bár ilyen keveset tudunk Józsefről, én hiszem azt, hogy az, ami itt le van róla írva, vele kapcsolatba, mert valahol érezzük, hogy ennek a Máté evangéliuma verziónak a központjában ott van József az ő gyötrődésével, az ő kérdéseivel, az ő óriási dilemmáival, ami elé állítja ez az egész helyzet. Hiszem, hogy ez sokra taníthat bennünket itt és most a mában. Tudjuk azt, hogy Máté egy bizonyos szempontból, egy bizonyos irányból közelített az evangéliumi eseményekhez, és egy bizonyos szándékkal írta azt meg. Bizonyára tudjuk, hogy ő a népe számára, a zsidó nép számára akarta elmondani az üzenetet. És ezért találkozunk már itt az elején is, az első részben utalással ószövetségi proféciára. Hogy elmondja, mert ez a vágy fűtötte Mátét, az evangélistát, hogy elmondja a népe tagjainak, hogy beteljesedett az ígéret. De ha figyelünk most erre a történetre, azt is megláthatjuk, hogy Máté már az elején szeretne tisztázni valamit. Vigyázzatok, kedves honfitársaim, mert lehet, hogy egy kicsit másképp teljesedett be, mint ahogy azt ti magatok gondolnátok talán. És való igaz, ami itt előttünk áll ebben a történetben, az alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy talán nem így képzelték el a zsidók a messiás érkezését, a megváltó eljövetelét, nem ilyen módon, nem ilyen körülmények között, mint ahogy itt megvalósul. És talán nekünk sem árt az örök érvényű figyelmeztetés, Isten tervei néha talán egy kicsit másképp valósulnak meg, mint ahogy azt mi gondolnánk. Itt azt látjuk, hogy a kezdet kezdete is már valami nagyon érdekes módon történik. Azt látjuk, hogy nem valami magasztos, idilli kép tárul elénk a messiás születéséről. Elsőre legalábbis emberileg nézve nem. Hisz József egy nagyon megrázó helyzettel szembesül. Várandós a felesége. Várandós a felesége, pedig nem volt még köztük testi kapcsolat. És ebben a helyzetben kísérhetjük el Józsefet, hogy hogyan is jut el attól, amit a szemével lát addig, amit Isten akart vele megláttatni, örök szeretet, kegyelem tervét illetően. Testvérek, ugye mennyire nehéz dolog ez? Meglátni, amit Isten akar megláttatni velünk az aktuális történéseinkben, az életünk aktuális eseményeiben, és merni hinni, hogy akár az, ami van, az nem az, aminek elsőre látszik. Józsefnek ezzel kellett szembenéznie, ami van, az nem az, ami elsőnek látszik. Nem lehetett egy könnyű helyzet. József válaszút elé kerül több dimenzióban, több síkján az életének, de ebben a válaszút helyzetben nem lett magára hagyva. És ebből a két tényből már annyi minden következik. Hadd beszéljek ezekről, és kérlek, hallgassátok nyitott szívvel és szeretetteljes befogadással azt, amit én megérthettem ebből az ige szakaszból. József igaz ember volt. Miféle igazságra gondol itt a Szentíró? Hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, egy kicsit muszáj megnéznünk azt, hogy mindez az egész esemény a korabeli szokásokhoz hogyan igazodik és hogy ágyazódik be azokba. Az akkori kultúrában a pár kapcsolatnak három szakasza volt. Az eljegyzés akár már nagyon fiatalon megtörténhetett egy ember életében, akár 2-3 éves korában is, mert ott és akkor a szülők döntötték el, hogy ki kivel házasodjon majd össze. Gyakran közeli barátok gyermekeik eljegyzését, gyermekeik egészen kis korában már megtartották. És amikor ezek a gyermekek kezdtek fölnőni, és házasulandó korba léptek, ami ott és akkor a kamaszkor idejét jelentette, 15-16 éves kort, akkor következett az egy éves jegyben járás. Egyfajta felkészülés a közelgő házasságra. De ekkor még egymástól külön éltek a fiatalok, inkább hasonlít ez az időszak arra, amit mi manapság nevezünk eljegyzésnek és a körüli eseményeknek. Ebben az időszakban a fiatalok már vagy megbékéltek a szülei korábbi döntésével, vagy elfogadták azt, vagy szépen lassan kezdték megszeretni azt az illetőt, akit választottak nekik. A megkötött eljegyzés már egy szent dolog volt, amit csak úgy felbontani nem lehetett. Ehhez már vállólevél kiállítása volt szükséges. És ahogy letelt ez az egyéves időszak, ez a felkészülési időszak, utána következett az esküvő és a házasság. Miért említem ezt? Amikor itt becsatlakozunk a karácsonyi eseményekbe, Mária ebben a felkészülési időszakban, ebben a felkészülési évben van. És itt van az a botránkoztató, elsőre botránkoztatónak tűnő helyzet, hogy bár még nem volt kapcsolata Józseffel, mégis terhes és gyermeket vár. A zsidó törvények alapján Máriára halálra kövezés várt. És bizonyára lettek volna ott körülötte olyanok, önként jelentkezők, akik ezt nagy hitbeli buzgóságukban, az igazság mellett való kiállás, Isten törvénye nevében végre is hajtották volna rajta. József ebben a dilemmában van, hogy mit csináljon József, az igaz ember, ebben a dilemmában van. Elengedi Máriát, és akkor a szeretett asszony megmenekül, de akkor mi van Isten törvényével? Ő az igaz ember. A szó jelentése, ami itt szerepel, egészen egyértelműen utal arra, hogy itt a jogrendhez alkalmazkodó, tiszta lelkű, becsületes, törvénytisztelő ember áll előttünk. És ez az ember ilyen helyzetbe kerül. Ez az ember ilyen helyzetbe kerül. Vajon mire jut el József a maga igazságában és igaz voltában? Vajon mégis milyen igazság az, ami Józsefet vezeti? Ez a határhelyzet előtte, ez a választási lehetőség, bármerre is indul el, elsőre önmagában hibásnak tűnhet. És kedves testvérek, azt kell meglátnunk itt, ami valóban igazzá teszi Józsefet, és valami mélyebb értelemben, mint amit pusztán ott és akkor a törvény szava jelentett, azt kell meglátnunk, nem ő akar ítéletet mondani Mária felett. Ezért cselekszik úgy, ahogy cselekszik. Szereti ezt a nőt, ezért titokban akarja elbocsátani. Ugyanakkor istenfélő igaz ember is, a szemmel látható jelek miatt mégsem marad meg ebben a kapcsolatban. Mit csinál József? Mitől igaz ez az ember? Mitől igaz ez az ember, most így mondom, új szövetségi értelemben nézve, ahogy Máté értelmezi József cselekedetét? Abban, hogy József nyitva hagyja a kérdést. Az én szememben ezért tűnik épp igaznak, hogy nem ítélkezik Mária felett. Annak hagyja az ítélkezést, aki igazságosan ítél. Annak hagyja az ítélkezést, a döntést, aki azt is látja, amit ő nem. Aki nem azt látja, amit ő a szemeivel lát, hanem annál többet. És aki azt is érti, amit ő nem érthet. József pedig a maga részét teszi meg. Szeretettel viszonyul továbbra is ehhez az asszonyhoz, bár bizonyára fájdalmas volt arra gondolnia, hogy titkon el kell küldenie, de mégis a szeretetével viszonyul felé, amikor így dönt felőle. Az életét csak így tudta megmenteni. Ha a hivatalos utat járja, a törvény szerint itt, Mária még aznap meghal. Látjuk testvérek, lám-lám, mennyi minden benne feszül a karácsonyi történetben. Amiről így, hogy most itt kerül elénk egy adventi vasárnapon, lehet és érdemes is beszélni. És így karácsony előtt 2 héttel az első szívünkre helyezendő üzenet legyen ez. Hagyd az ítéletet arra, aki igazságosan ítél. Ó, de sokan elkényelmesedtek ebből a szempontból, és választják a könnyebb, a kényelmesebb utat, belehelyezkedve sokszor az ítélkező, a végrehajtó szerepébe. Mert ez, állítom testvérek, sokkal, de könnyebb dolog, mint szeretni valakit krisztusi módon. De sokan választják azt a könnyebbik utat, hívő emberek közül is, hogy ők látni vélik azt, amit igazából egyedül csak Isten láthat a maga teljességében. Akik úgy gondolják, hogy amit látnak valaki életéből, pusztán annyi annak az élete. Akik úgy gondolják, hogy könnyen nyomhatnak bélyeget emberi életekre, hogy ez bűnös, az meg nem, hogy ez hitetlen, az meg nem, ez hitetlen lelkész, az meg hívő. Ezen látom, hogy kiválasztott, azon látom, hogy nem kiválasztott. Könnyebb út ez, mint a szeretet útját választani. Pedig közeledve karácsonyhoz, közeledve Isten szeretetének, szeretete megnyilvánulásának legcsodálatosabb ünnepéhez, jó, ha tudjuk, Jézus óta nekünk nincs választásunk, csak a szeretet. Mert nagyon igaz az a mondás, amit egy híres evangéliumi lelkész mondott, egy fikarcnyival sem szereted jobban Istenedet, mint amennyire azt az embert igyekszel valóságosan szeretni, akit számodra neked a legnehezebb. József igaz volt a ahogy itt tudott erre az egész helyzetre nézve reagálni, túlmutat a kora vallási állapotán, mégpedig előre mutat. Előre valakire, aki azt mondta, ne ítélj, hogy el ne ítéltess. Az a valaki, aki ezt mondja, amikor József örlődik és dilemmába van, bocsásson meg az, akinek lehet, hogy ez egy kicsit túl egyszerű megfogalmazás. Aki ezt mondta, az ott és akkor még Mária hasában ficánkol az anyamében, a magzatvízben. Mert ő annyira szerette ezt az emberiséget, azt is, akit te képtelen vagy szeretni, hogy a végtelen Istenként véges emberi keretekbe szorította bele magát, tudva nagyon is, mit vállal ezzel, és mindezt abból a bizonyos szeretetből. Melyik utat választjuk mi? Hagyd az ítéletet arra, aki igazságosan ítél. Miben állt József, igaz volt-a? Nem abban, hogy itt megtartotta volna a törvényt. Nem ő akart ítéletet mondani Mária felett, pedig a keretek olyanok voltak, akár meg is tehette volna. Ebben állt az ő igaz volta. Meg abban, hogy nem lépte túl a maga határait, ami az ő része, a szeretet által kijelölt területen maradt. És ami talán a legfontosabb, nyitott maradt Isten vezetésére, és végül annak engedelmeskedett, bármilyen furcsa mód történt is meg, az iránymutatás, annak engedelmeskedett, bármennyire ellent mondott, annak, ahogy ő gondolta, vedd magadhoz mégis, annak ellenére, amit látsz, annak ellenére, hogy elbocsátani akartad, vedd magadhoz őt, mert Isten munkája megy végbe ő benne. Testvéreim, ezen a mai adventi istentiszteleten, ezen történet alapján is József személyét vizsgálva néhány kérdéssel szeretném befejezni. Mered-e a nehezebb utat választani hívő emberként, a valódi szeretet útját? Talán ismerős a történet arról a buddhista szerzetesről, aki befalasztatta magát, egyetlen egy nyílás maradt ezen a falon, ahol ételt tudtak neki beadni, és bárhányszor jöttek az étellel, mindig kikiabálta, szeretek mindenkit. Érezzük ugye, hogy mennyire abszurd dolog ez, de könnyű volt ott bent, a fal mögé zárva, mindenkit annyira szeretni. De érezzük ugye, hogy nem erről szól a szeretet valóságos útja, hanem leginkább azon mérhető le, hogy azt szeretni tudom-e, akit számomra valamiért a legnehezebb. Vajon mered-e ráhagyni az élő Istenre a végső szó jogát, vagy valamiféle szereptévesztésből adódóan pont ezt gondolod isteni küldetésednek? Vajon mered-e ráhagyni a végső szó jogát, még akkor is, ha nagyon ellent mond az az elképzelésednek. Vajon nyitott vagy-e még ilyen szinten is az Isten vezetésére, hogy lehet, hogy nem azt mondja, ahogy és amit te hallani szeretnél. Adventi készülődésünkben gondolkozzunk el ezen kérdések fölött. Így készüljünk a karácsonyra, de ahogy írva is van a liturgiás lapon, ne csak várjuk a karácsonyt, hanem vigyük is a karácsonyt már most másoknak, mások közé. Vidd a karácsonynak ezt a szeretet igazságát, testvérem. Mindazt, amire hitünk alapító története, mindazt, amire József igazsága ma tanítani akart minket, így akár két héttel karácsony előtt is. Vidd be a munkahelyedre, vidd be az egyetemi előadóba, vidd az unokáid közé, a rád bízottak számára, a körülötted élők számára ezt a józsefi szeretet igazságot. Ezt a lelkületet, ezt az önmagán túlmutatni képes, önmagán túllépni képes józsefi igaz lelkűséget. Hiszen testvérek, hogyha képesek vagyunk ezt valósággal megtenni, sokkal, de sokkal több helyen lesz igazi karácsony ebben az évben is. Amen. A 445. dicséret első versét énekeljük el. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy amikor mellettünk döntöttél, akkor a te szereteted nyilvánult meg, amivel úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat küldted el érte, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Köszönjük azt, hogy Jézusban megláthatjuk és megláthattuk, mit jelent ez a szeretet. Köszönjük azt, hogy ebből a szeretetből születhettünk mi is újjá, és köszönjük azt, hogy ezt a szeretetet bíztad ránk, hogy ezt vigyük, hogy ezt hirdessük, hogy ezzel menjünk az emberek közé, nem mással. Köszönjük, hogy a mai napon is az alapító történet üzenete egészen személyesen szólhatott hozzánk. És köszönjük, hogy te újra és újra önvizsgálatra hívsz bennünket, és most így adventben ez még koncentráltabban megvalósulhat. Ó, Urunk, add, hogy a mi irántad érzett szeretetünk sokkal messzebb érhessen. Ne csak addig tartson, amíg önigazolásra lelünk benne. Ne csak addig érjen, amíg könnyű ezt a szeretetet szétosztani, hanem ebben is hadd legyünk a te követőid, akik a te nyomdokaidon járunk, akik te utánad lépdelünk, aki az ellenségeit is, a gyűlölőit is, a nehéz eseteket is, a máshogy gondolkozókat is tudta szeretni, és szeretettel közelített feléjük. Köszönjük, hogy ez a példa számunkra életprogrammá lehet, és köszönjük annak az örömét, amikor átélhettük már, és megtapasztalhattuk, hogy igen, csak ez, csak is ez, ami képes falakat lerombolni, ami képes újra embereket egymással összehozni, szóba állni, az a szeretet, amellyel te szerettél bennünket, az a szeretet, amit mi hordozunk magunkban, annak a továbbadása. Segíts, hogy így vihessük karácsony lényegi mondani valóját már most azok közé, akik közé küldesz, ahol a mindennapi életünk zajlik, ezt a szeretetet, amelyet mi is tőled kaptunk, ezt tudjuk továbbadni. Köszönjük, hogy egész életünket, ennek a közösségnek az életét is a te kezedbe tehetjük le, élő Jézus Krisztus. Legyél mindannyiunknak egyen-egyenként épp úgy, mint közösségileg őriző és vezető pásztora mindenkor. Amen. Rövid csendben mindenki egészen személyes gondolatait fogalmazhatja meg imádságban. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket.